Aktuális.
Köszöntöm Önöket, tisztelt hallgatóink! Április első szerdájához érve aktuális című műsorunk alcíme Vendégem a polgármester. S ma Alojz Glavacsot, Moravszke Toplice község polgármesterét látjuk vendégül. Polgármester úr, köszöntöm a stúdiumban. Legutóbbi találkozásunk, mármint itt a stúdióban, a tavalyi év novemberéhez fűződik. Találkozgattunk ugyan, de mindössze az online térben. Novembertől máig sok minden változott, és sok minden a régi maradt, de még mindig intézkedések szabják meg életünket. Miként éli még ön, mint polgármester, de polgárként is ezt a helyzetet?
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Amikor legutóbb is élőben találkoztunk, akkor is a második hullám kellős közepén voltunk novemberben. Most már itt a tavasz, és úgy élünk, ahogy a legtöbb európai állam, illetve a világ legtöbb állama, és küzdünk ezzel a koronavírussal, intézkedéseket hozunk, távmunkában dolgozunk, amennyire ez lehetséges, a községi irodák is így működnek. Aztán élő gyűlésből is nagyon kevés van, be kell tartanunk az intézkedéseket, és egyetértek, hogy most megint egy ilyen harmadik hullámnak a közepén találtuk magunkat. A községünkben is a fertőzöttek száma nem csökken, annak ellenére, hogy az utóbbi hét az valamivel jobb volt, mint az előttiek. De ennek ellenére is a vírus köztünk van, és sajnos kénytelenek vagyunk alkalmazkodni ehhez.
Úgy vélem, hogy a járványügyi helyzet végét még nem látjuk, ugye, hogyha így aktuálisak maradunk most, ha bár vannak némi utalások. Ön szerint még rosszabbodik a helyzet, vagy netán kilábalunk végre a jelen helyzetből, és jobbra fordul az életünk?
Én
azt hiszem, hogy ezzel mindenütt a világon törik a fejüket. Szerintem az oltás lesz az, ami majd segít. Egyesek az átfertőzöttség mellett döntöttek, mint Svédország, de egyelőre egyik stratégia sem mutatkozik hosszú távúan befejezhetőnek. Az is kérdés, hogy a rendelkezésre álló vakcinák meg tudják-e fékezni mindezt az egész új spektrumot, amely állandóan változik, tehát a víruson belül. Tehát nincs egyértelmű válasz. A tény az, hogy vannak bizonyos tervek, illetve elgondolások az országos szinten is, hogy júniusig, illetve bezárólag júniusig átfertőződni, illetve átoltanák a lakosság 60-70%-át, és akkor már lehetségessé válik, hogy egy bizonyos időszakra visszatér a normális kerékvágásba. Én pedig azt hiszem, hogy persze bizonyos intézkedések, mint például ezek a fizikai formák a vírus megfékezésére, még mint például a maszkok, vagy a távolságtartás, hogy ezek továbbra is fenn maradnak. Pont tegnap hallgattam Beovics asszonyt, aki azt mondja, hogy van arra a lehetőség, hogy az ősz vége felé, illetve az idén télen valahogy kicsengenének ezek a vakcinák, és hogy ugye akkor sem vagyunk hosszú távon ellenállóak a vírusra, hogyha be vagyunk oltva, és valószínű, hogy majd megint új vakcinákkal kell oltakoznunk, amelyeket úgy alakítanak, hogy megfeleljenek, illetve meggátolják a vírusnak az új mutációit. Ezek nem olyan előrejelzések, amik ilyen megbízható jövőt vetítenének elénk, és hogy visszatérhessünk a normális életünkbe. Mint társadalom, és mint egyének alkalmazkodnunk kell ehhez. mert az első helyen az egészség és az életvédelme áll.
Hogyha már így az oltást említjük, ugye vannak, akik támogatják, illetve vállalják, vannak, akik nem. Így, hogyha mostant a községét nézzük, vagy mondjuk a polgármesteri hivatalt, milyen a hozzáállás?
Nézzék, a probléma nem csak a mi községünkben jelentkezik, hanem mindenütt Európában, tehát hogy ez az oltás, ez önkéntes, ez szerintem probléma, és a községi hivatalban ez hasonló a hozzáállás. Mindannyiunkat meghívtak az oltásra, azt hiszem, hogy március második felére, és így ugye azok a hivatalnokok, akik közvetlenül kapcsolatban állnak az emberekkel, azok beoltassák magukat. Egyeseknek allergiás, illetve más egészségügyi okai voltak, hogy ezt lemondtak, de azok, akik már túléltük ezt a vírust, azok nem mentünk el oltásra, én is ezek közé tartozom, ugyanis januárban tettem túl ezt a fertőzést idén, és így logikus, hogy akkor ezt az oltási lehetőséget átengedem azoknak, akik jobban rászorulnak, hiszen 3-5 hónapig védetnek kéne, hogy lennem, és bízom benne, hogy akkor is lehetőség lesz még az oltakozásra. És a községi hivatalban kb. A fele alkalmazott ilyen.
Ennyit a jelen helyzet legaktuálisabb kérdéséről, de most menjünk vissza kicsit a múltba, és tekintsünk a jövőbe. A bevezetőben már említettem, hogy azért ugye változások is történtek, az élet nem állt le teljes mértékben. Ennek bizonyítéka egyebek közt az is, hogy vendégül látták Zdravko Pocsi válsággazdasági minisztert. Ha jól tudom, a község 2027-ig terjedő fejlesztési tervei kerültek terítékre a találkozón. Hogyan került sor egyáltalán erre a találkozóra, illetve hát ugye tudjuk, hogy akkor a miniszter úr több községbe és több muravidéki községbe is ellátogatott.
Igen, őszintén el kell mondanom, hogy a gazdasági miniszter látogatására már tavaly ősszel is törekedtünk, tehát hogy ezt megszervezzük. Azonban tény, hogy a turizmus területe egy nagyon fontos terület a mi községünkben, és az a termál jellegű turizmus, amit ismertünk, ez nagyon nagy hátrányokat, illetve negatív következményeket szenvedett az epidémia, illetve a járvány okán. A minisztert többször meghívtuk, hogy találkozzunk, azonban akkor különböző akadályokba, ilyen és olyan okok miatt nem tudtuk megvalósítani ezt a találkozót. Aztán ugye ott voltak a védőeszközök beszerzésével kapcsolatos interpellációk, és valahogy ez a második hulláma a járványnak az új évre tette át ezt a találkozót, és aztán elérkezett az az idő, amikor lehetőségünk nyílt, hogy megszervezzük ezt a látogatást. Elsősorban arról beszélgettünk, hogy milyennek a lehetőségek arra, hogy bizonyos projekteket megvalósítsunk. Főleg az eljövendő új európai finanszírozás keretében, ez a 2020-2027-es időszak. Tudjuk, hogy a strukturális alapokon keresztül, az kohéziós alapon és a regionális alapon alapon keresztül jelentős pénzeszközök állnak a lehetőségünkre. Ez a vont pedig ugye ez a kilábalási stratégiára, illetve ez a, ugye ez a helyreállítási és az ellenálló képességi eszköz. Ez rövidebb idő az időterjén, és eznek kellene segíteni áthidalni ezt a krízist, amit a járvány okozott. Így mi bemutattuk néhány ötletünket, tervünket, projektünket, természetesen a Moravské Toplice kapcsolatában. Tudott, hogy szeretnénk egy többfunkciós, kulturális, tehát művelődési konferenciai és sportközpontot felépíteni, ugyanis pont Moravské Toplicenek több a vendége a hidegebb időszakban, és mindig gond van a nagyobb tömegeket megmozgató rendezvényekkel. Nem csak a községünkben, hanem a Vivat és a Terme Tritiszos, tehát a Terme 3000 keretében is sátorokat szoktak felállítani a téli időszakban, és ugye ez így nem mehet tovább, és azt láttuk, hogy ez főleg a bizonyos események, különböző szervezetek kapcsán nem működő dolog, mint például a jogi szakembereknek, a bank szakembereknek a találkozóinál, aztán az óvodapedagógusok találkozójára is nálunk került sor, és a nyári időszakban ezeket az eseményeket 1000 ember is meglátogatja. Így szeretnénk ösztönözni ezeket a fajta találkozókat, hogy ezek 2-3 naposak is lehessenek, és ahogy ugye láttuk ezeket a különböző tematikus műhelyfoglalkozásokat, sporttalálkozókat, és ennek szolgálna ez a terem, illetve ez a csarnok. Ezt a miniszter úr támogatja, ezt az ötletet, és a helyreállítás, az ellenállósági eszközön belül a sport, a művelődés terén és a turizmuson kívül olyan objektumot kell építenünk, amely energetikailag semleges, tehát kicsi szénkibocsátású épületnek kell lennie, tehát hogy ne sok energiát emészen fel, és jelen pillanatban tervezzük egy ilyen típust, hogy ugye ennek még tudjunk felelni. Minden helyiség, amit felhúzzunk, az fotovoltaikus energiával fog működni. A fűtést az pedig, tehát az az energiaellátás, az áramellátás, egyben pedig a geotermikus energiával fogunk fűteni. És az RRF alapon belül nagyon digitálisan alátámasztott projekteket kell megvalósítanunk, hogy ugye meg tudjuk valósítani ezeket az eseményeket a már most jól ismert különböző hálózati csatornákon keresztül. Az egyik szegmense a kultúra is. Ahogy tudják, ahogy egy nagyobb koncert akar megvalósulni télen, akkor azt sátorban kell megrendezni, és ezt a célt is támogatnánk ezzel a projekttel. Aztán itt van a Rimska csárda projekt. Itt a Nafta Geo csoporttal közreműködve, illetve a Petrol Geo csoporttal együttműködve szeretnénk felújítani egy furatot. Most próbáljuk megszerezni az igénybevételi engedélyt, illetve a koncessziót. Ez még egy projekthez kapcsolódik, ez a száraz, illetve a nedves tároló. A Muraszombat területén és a községünk területén nagy gondokat okoz az árvíz védelem, és ez is egy ilyen régiós, nagyobb jellegű projekt. Ezt is bemutattuk a miniszter úrnak, aztán még a Bogojinai Üzleti Központ projektjét, ez még nagyon kezdeti fázisban áll, tehát még csak a területek beszerzésénél tartunk, aztán ugye jön a kommunális felszerelés. Kitértünk más területekre is, például a szanálásokra, illetve a beruházásokra a pártos falvi kétnyelvű általános iskolába, ez inkább az oktatás területe. De mivel Pocsivalsek úr a kormány alelnöke is, ezért tájékoztattuk más területekről is.
Hogyha most visszatérünk még néhány pillanat erejéig az épülethez, illetve a központhoz, amit terveznek, helyileg hova illesztik be? És ugye annyit tudni, hogy körülbelül 6 millió euróba fog kerülni, erről a községi tanács több ízben is tárgyalt, és időben is ugye ez nem egy éves terv.
Igen, ez a terv egy 5 éves időszakot ölel fel. Amikor mi elfogadtuk ugye a 2 éves költségvetésünket a községben, akkor a fejlesztési programok tervei is ennek a részét képezték, és ugye itt a tervekről és a befektetésekről is, beruházásokról is beszélgettünk. Ugye a költségvetés utáni időszakot is figyelembe kell vennünk, felosztottuk ezeket az időszakokat, igaza van. Helyileg pedig ezt az épületet az egykori, illetve a régi vadászotthon területén állítjuk fel, ott rendelkezünk megfelelő területekkel is, most különböző egyesületek vannak ott, illetve rendelkeznek irodákkal. Az az épület már 10 éve valahogy olyan helyszín, ahol egy ilyen csarnokot fel tudnánk állítani, illetve központot. Itt tervezünk ilyen kiszolgáló épületeket is, aztán egy családi lakást a karbantartónak. Több mindent lehet tenni, hogy az ilyen objektum kiépítése is ösztönözze az építéseket egy olyan abban a részben, amely ez a helyszín, és a Moravské Toplice településének a kezdetek között helyezkedik el, és ezeket is beépítésre szánják.
A Rimská csárda az nem új keletű terv, hanem évtizedekre nyúlik vissza. Gyakorlatilag már befektetője is volt a községnek, ugye konkrét lépésekről tárgyaltak. Említett, hogy jelen pillanatban hol tartanak, de így behatárolható, ami a jövőt illeti, hogy mikorra lesz valami konkrétum? Most már látnak valami konkrét dolgokat is?
A lehetséges beruházókból több volt, aztán mindig ilyen dilemma keletkezett, hogy mi a helyzet a furattal, és mi a helyzet a koncessziós joggal. Szlovéniában a környezetvédelmi téren, a vizek terén és a termominerális furatoknak a használatával kapcsolatos törvények is megváltoztak. A község az nem lehet a koncessziónak a tulajdonosa, ezt a gazdasági társaságnak kell megszerezni. Ezért alapítunk egy KFT-t, amely 100%-ban a község tulajdonában lesz, és ennek a célja, hogy megkapjuk ezt a koncessziós jogot azzal a céggel, amely a kémiai, illetve a geológiai munkákat végzi el a furattal kapcsolatban. Mi úgy tervezzük, hogy ebben az évben már megszereznénk ezt a koncessziós jogot, és vagyis legalábbis, hogy elkezdjük ezt a folyamatot. Aztán lehetséges lesz, hogy megjelennek majd a beruházók, mert mindent, amiről egyeztettem eddig, az azok minden, mind készek voltak beszélgetni azzal a feltétellel, hogy az a furat aktív, hogy fel lehet használni a vizét, mert ellenkező esetben ez a terület, illetve az építésre szánt terület, ha ez nem áll fent, akkor ugye az nem tud hasznosulni. Ezek a területek mind a furathoz kapcsolódnak.
Az ipari zónát említette, konkrétan Bogojinát, ha jól tudom, akkor Pártosfalván is valami hasonlót terveznek. Ezek az ipari övezetek létrehozása most nagyon aktuális, és ugye, mint tapasztaljuk az utóbbi hetekben, a kormány is jelentős eszközöket biztosított már bizonyos községek számára, konkrétan Lendva község számára is. Ön személyesen miért tartja fontosnak Moravskoje-Toplice esetében, hogy létrejöjjenek ezek az ipari övezetek?
Valójában ez az üzleti központtal kapcsolatos ötlet úgy keletkezett, mivel külföldi beruházók érdeklődtek ilyen helyszínek iránt a múltban, és ott egy ilyen tipikus helyszín van, ugyanis a földterületeket keresett a külföldi partner, tehát olyan területeket keresett, amelyek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek. Tehát, hogy legyen közel az autópályához, hogy legyen elegendő víz álljon rendelkezésre, hogy energetikai hálózat közelében helyezkedjen el, és hogy megoldható legyenek a kommunális kiépítések, ilyen a szennyvízelvezetés például. És ez a helyszín pont ott van, ahol mindez rendelkezésre áll. Tehát ott van a távvezeték, az autóút kevesebb, mint 2 kilométerre halad el. A technológiai vizek felhasználására ott van a kavicsbánya, amely most más tevékenységekre, tehát sportra és turizmusra is alkalmas. Aztán ott van mellette a tisztító berendezés is. Tehát ez az a 4 fő tulajdonság, amelynek meg kellene felelnie egy üzleti helynek, helyszínnek, az mind fennáll. Tehát amikor megváltoztattuk a területrendezési tervünket, akkor ugye megakadályozták azt, hogy ott nehéz ipari létesítmény létesüljön. Többek között a turizmus és miatt, a Plecsnikova cirkó miatt, és a tájkép miatt is. Tehát úgy néz ki, hogy ez a zónát, amikor kialakítják, akkor ez inkább ilyen nyugodtabb tevékenységeket ölel majd fel. Pártosfalván pedig már létezik ez a gazdasági üzleti központ. Ezekben a napokban kaptuk az információt, hogy a csarnoknak a bérlője, amely egykor szövőde volt, hogy szeretné teljes mértékben felvásárolni ezt az építményt. Mi örülünk ennek, mert már most is folyt ott bútorkészítési tevékenység. Néhány embernek ez munkalehetőséget biztosított. Tehát ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy oda költözenek az emberek Pártosfalvára, ezzel is feltöltve az iskola kapacitásait. Ez azért fontos, mert a községnek jelentős összegeket kellett befektetni az épület megőrzéséhez. Ki kellett cserélnünk a tetőzetet, amely már nagyon elavult, és az elkövetkező hetekben megrendeljük az értékbecslést, aztán ezt a községi tanács elé terjesztjük, és aztán meghozzuk majd a döntést.
Netán ez jelenti új munkahely megnyitását is, vagy munkahelyek megnyitását?
Ja, lahko, glejte, zdaj...
Igen, lehetséges.
Seveda, mi domnevamo, da se
mi bo področje gradbeni... Azt feltételezzük, hogy az építőipari tevékenység megerősödik a krízis után, már most sok beruházás, az útépítés, a vasútépítés területe mellett más területeken is majd fellendül, és ugye az ablakok és az ajtók gyártása terén is azt feltételezzük, hogy ez egy jó, illetve érdekes lehetőség. Ahogy mondtuk, ez egy családi vállalkozás, ez azt jelenti, hogy egészséges alapokkal rendelkezik, tehát ez nem külföldi befektető, tehát hogy akkor a ilyen helyzetben, mint amilyenben most vagyunk, akkor meggondolják magukat és visszakoznak, vagy haza szállítják ugye ezt a termelést, és akkor rengeteg ember maradhatna a munka nélkül. Én annak az elméletnek a szószólója vagyok, hogy felelősségteljesen kell működni, és olyan embereknek kell adni a lehetőséget, akik felelősségteljesen is itt helyben élnek, és én azt hiszem, hogy ebben az objektumban ilyen tevékenység folyik, illetve ilyenek a tulajdonosok.
Reméljük, hogy valóban így lesz. Most egy kis szünetet tartunk, aztán visszatérünk még Maraszke-Toplice község életéhez. Aktuális, illetve vendégem a Polgármester című műsorunkat hallgatják, tisztelt hallgatóink, és műsorunk vendége Alojz Glavacz Moravszky-Toplice község polgármestere. Már jó néhány dolgot elmondtunk, de azért még marad bőven időnk, és térjünk ki. Talán a tartós mobilitásra és az okos forgalmi összeköttetések biztosítására is, polgármester úr, tudom, hogy ezen a területen jó sokat tettek már eddig is, de hát ugye továbbra is ez a célok egyike. Hogyan értékeli jelen pillanatban, milyen a községi infrastruktúrája?
Ja, a számon prometna infrastruktúra.
A közlekedési infrastruktúra olyan állapotban van, amellyel én nem vagyok megelégedve, ha az utakról beszélünk, de ez nem csak a mi felünk van, ugye az állami úthálózat is rossz állapotban van, ami a projekteket illeti, amelyek a fenntartható közlekedésre vonatkoztak, ott is sajnálattal tölt el, hogy a fejlődési stratégián belül az ország ezeket a úgynevezett CTM projekteket ismét csak az 11 városi községnek osztotta ki, aztán minden olyan községnek, amely olyan városi településsel rendelkezik, úgyhogy az olyan községek, amilyenek mi vagyunk, nem lehetünk elégedettek, illetve nem tudunk jelentkezni ezekre a pályázatokra. Azonban igaz, hogy a turisztikai alsó részében a községünknek, tehát a Muraszombathoz közeli térségben, így a Szobocsánec projektben is részt vehettünk, tehát ez ilyen közösségi közlekedést mégiscsak biztosít a településünk számára. De a tudatosság még mindig nincs megfelelő szinten, és szomorúsággal tölt el, hogy az autóbusz sokszor üres, pedig óránként vezet Moravszky-Toplice és a környező települések között. Tehát most, amikor majd újra hazai turisták érkeznek, akikre számítunk, ők egy kicsit talán jobban ismerik ezt a kultúrát és a nyelvet, és a hagyományokat. Ezek a, ugye ezek a, az úgynevezett turisztikai bónok segítségével majd használni fogják talán a közösségi közlekedést is, nem csak itt a környéken, tehát megtekintenek valamilyen turisztikai látványosságot, múzeumot. Lendván is ugye vannak attrakciók. Az adrenalinos turizmus terén is van némi kínálat itt.
Hogyha az utakat helyezzük most előtérbe, akkor azért egy jelentős változás tapasztalható, konkrétan a község központjában. A regionális útról beszélek, ugye körforgalmat kap a központ, ami szintén a község hosszú, talán évtizedes törekvés, hogy megoldják azt a kérdést ugye közvetlen a község székhelyénél.
Ja, tu dejansko poteka ta
igen, itt párhuzamosan két folyamat folyik, az egyik az a nyugati rész, ahol építik a hidat a Liptica-i patakon keresztül, aztán van egy sebességkorlátozó, egy ilyen útakadály építése. Itt közvilágítás vezetünk be, járdákat építünk ki, augusztusban már befejeződnek ezek a munkálatok. A másik talán fontosabb dolog pedig a központ rendezése. Itt pedig most az ötletelés zajlik. Mi úgy látjuk, hogy ez egy társadalmi központtá is alakulhatna, és szeretnénk úgy kialakítani, hogy a templom és a Mercator, valamint a továbbiakban a Száva komplexusig valahogy fokozatosan kialakítsuk, hogy a hazaiak számára és a turisták számára is vonzóban nézzen ki. Azonban most megint ugye itt a pénzeszközök kérdése vetődik fel. Ezt fokozatosan fogjuk kiépíteni, először ezt a legtöbbet használt részt a regionális, illetve az állami úton, ahol megoldjuk majd a sebességkorlátozást is, valamint a Mercator és a templom közötti átjárót. Itt ilyen emelt gyalogos teret, illetve hosszú gyalogos átjárót szeretnénk kialakítani. Tehát ez fizikailag is meg lesz emelve a járda szintjére. Ez itt valamilyen ilyen gyalogos központot alakít ki a gyógyszertár a Mercator irányába, aztán a Vivat komplexum felé is, azt is szeretnénk kiépíteni. Ez egy olyan teher, amelyet több éves tervek keretében szeretnénk megvalósítani. Az is tény, hogy itt egy mélygarást szeretnénk kialakítani, amely nagyon drága objektum, és jelenleg nem tudjuk ezt megengedni magunknak, de több tervünk van, lesz első fázis, második fázis, és így fokozatosan próbáljuk megvalósítani a terveinket. Úgy tűnik, hogy a fák alatti hely, így ahogy most van, ez így túl értékes ahhoz, hogy autók parkoljanak ott.
Én még mindig az infrastruktúránál maradok, de ugye most a központot elhagyom így gondolatba. Goricskói rész a napokban jelent meg, illetve most már talán egy-két hétről is beszélhetünk, a kis tisztító berendezések társfinanszírozására pályázat. Ezen a területen sikerült-e jelentős lépést előre tenni? Mert ugye tudjuk, hogy ez az infrastruktúra a község számára, tehát a község egy részén megoldhatatlan olyan rendszerek, mint ami az alsó területen léteznek.
Ja, drži, mi smo,
igen, ez így áll, tehát a hivatalos lapban megjelentettük a pályázatot, és ugye ezáltal támogatjuk a kis tisztító berendezések beépítését. Az ilyen téren elsők között voltunk Szlovéniában, és sok helyütt lemásolták ezt a mi szabályzatunkat, illetve a határozatunkat. Tehát a kis tisztító berendezések beépítésére azokon a területeken, ahol a szennyvízelvezetést nem lehet megoldani, mivel kicsi a lakosság sűrűsége, illetve pénzügyileg nagyon drága lenne. Oda maximum 1500 eurós támogatást nyújtunk a kis tisztító berendezések beépítésére, illetve a beszerzési ár feléig, ha 2-3 szomszéd közös, nagyobb berendezés mellett dönt. Tehát ez folyamatban van, és ez a kiírás az eszközök elfogytáig lesz nyitva. Mivel két éves a költségtervünk, azért nem lesz abból gond, hogy ezt már az év első felében kihasználjuk, tehát ez folyik. Aztán számítunk még arra is, hogy végre aláírjuk a társfinanszírozási szerződést a Muravidéki vízvezeték második fázisára. A Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztériummal beszélgettünk erről, illetve benyújtottuk a 12 község közös pályázatát, de most már több mint egy éves csúszásban vagyunk. Ez részben a Muraszombati Városi Község számlájára írtható, ugyanis a Vodárna című projekt meghiúsult, így új környezetterhelési tanúsítványt kellett beszereznünk. Itt 27 építési engedélyt kell beszerezni, hogy az idén és ugye az idén már lejárna ezeknek az érvényessége. Én azt hiszem, hogy április végén elkezdődik a kivitelezőkkel való szerződések aláírása. A kommunális rendszereket a költségvetési terveinkkel összhangban valósítjuk meg. Tehát az erdei utak, illetve a földutaknak a feltöltése, aztán ez a helyi közösségek elnökein keresztül folyik, akik meghatározzák, hogy melyikek azok az utak, amelyeket újra kell sóderezni. Különböző pályázatok álltak még rendelkezésre. A hallgatók, az egyetemi hallgatók kaptak támogatást. Tehát októberig visszamenőleg most fizettük ki ezeket az összegeket, és most majd havi rendszerességgel fizetjük ki ezeket a támogatásokat. Aztán az otthoni támogatás nyújtást is támogatjuk, illetve támogatjuk az újszülötteket is. Hadd mondjam el azt az újságot, hogy a Pártosfalvi iskola környezetével a minisztériumnál pályáztunk, és nagyon jól mutatkozik a pályázat keretében, hogy ebben az idei évben még tudnánk valósítani ezt a nagyon drága 800 ezer euró értékű beruházást, és ezt be is fejezzük.
Mindez, amit felsorolt polgármester úr, a vidékfejlesztés szolgálja, illetve ahhoz járul hozzá. Mit tapasztal, mi a trend? Megmaradnak a fiatalok a falvakban, községe falvaiban, vagy még mindig az elvándorlás dominál?
Lejte, žao, še vedno dominira odseljevanje.
Sajnos még mindig az elvándorlás, elköltözés dominál, de ez nem csak a mi községünkre vonatkozik, hanem az egész régióra. Talán, sőt, még a környező országokban is ez a trend észlelhető. Nem mindenki, de sok fiatal a nagyobb jövedelem a karrier érdekében a fejlettebb központokba költöznek, illetve elhagyják az országot. Én nagyon remélem, hogy a kormány is ezekkel az intézkedésekkel, főleg a demográfiai alappal sikerül választ adnia, illetve felhívni a fiatalokat arra, hogy annak ellenére, hogy az első fázisban kicsit alacsonyabb a fizetés és az életszínvonal, mint Ausztriában, vagy a fejlettebb központokban, de az, hogy az otthoni környezetedben lehetsz, hogy a hozzátartozóid közvetlen közelében élhetsz, hogy itt alapíthatsz családot, hogy ez az az előny, amely ugye az egyik oldalra billenti a mérleget. Tény az, hogy ma a világ nagyon kapcsolódik, tehát nagyon jó összeköttetésekkel rendelkezik. A COVID-járvány lehetőséget nyújt erre a fiataloknál is, hogy ugye sok minden távlatilag megoldható, a különböző olyan szakmák vannak, amelyeket megfelelő modern kommunikációs utak használatával, távmunkával is meg lehet oldani. Hadd említsem csak a bevásárlást, illetve a hazarendelés lehetőséget. És mi azt szeretnénk, hogy amennyire az iskolákban is, ugye, amikor az emberek karriert választanak, hogy nyíltan beszélgessünk erről. Talán nem minden rossz ebben a COVID-járványban. Bizonyos dolgok megváltoztak miatta, és ugye a távmunka is ilyen példa.
Moravszky-Toplice község terveit érintettük az elmúlt percekben, de polgármester úr, ön egyben a Moravidéki Fejlesztési Régió Tanácsának elnöke is, és most így kihasználva a lehetőséget, az alkalmat, hadd kérdezzem meg, hogy ön miként látja a régió jövőbeni fejlődését, ugye így a községét érintve a 2027-ig terjedő dolgokról beszélgettünk, illetve terveztünk gondolatba, és a régiót hogyan, miként látja?
Ja, zdaj, mi smo imeli pred kratkim
nemrég ült össze a tanács, ugye, ismét csak távlatilag a Zoom platformon keresztül. Káder tekintetében kellett javasolnunk bizonyos embereket, polgármestereket a fejlesztési bizottságból. A keleti kohéziós régió fejlesztési tanácsában. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez valahogy az elvárások szerint alakult, ugyan mindenki nem értett egyet. A másik része, amely a régió fejlesztési tanácsára vonatkozik, ahol a községeknek 10 képviselője van, aztán a gazdaságnak 10, és a civil szervezeteknek 5, ott pedig a pörlekiai részen akadtunk el, ahol a nagy Ljutomer egykori községbeli, nem tudtak két jelöltről dönteni, így bizonyos megbeszélések, egyeztetések folytak a tanács keretében. Én nem tudtam így előterjeszteni ezt ugye szavazásra, hogy például a hodosiak döntsenek a pörlekiai régióról, így ezt a pontot elhalasztottuk. Előttünk áll mindig ez a régiós fejlesztési tervnek a fejlesztése, illetve a... és úgy vélem, hogy itt több mint 3 milliárdnyi igény mutatkozik a projektekre. Nagy különbségek vannak közöttük, mivel egyes projektek már készen állnak a kivitelezésre, persze az a feltétel mellett, hogy a pénzügyi konstrukció fennáll, illetve az állami és az Európai Uniós pénzeket is le lehessen hívni. Ezek az ötletek hosszú távúak is lehetnek, tudják, hogy az elmúlt időben új ötletek keletkeztek, és ezek az újak elsősorban infrastruktúrális jellegűek, és itt jelentősen támogatja az állam az Európai Uniós forrásokkal is. Például a Beltinci-Lendva vasúti összeköttetés visszaállítását, aztán a Beltinci Turisztikai Center központról beszélünk még. Aztán az úthálózati beruházások, amelyek nagyon fontosak, ugyanis a kereskedelem megváltozása terén ugye a logisztika is változik. Aztán itt van az energetikai része is a projekteknek, tehát amellett, hogy kivitelezés alatt van a Circoce Pince állami projekt, tehát ez egy 10 éve elhúzódó projekt, ugye az elektromos távvezeték felállítását szolgálja. A Muravidéken egy nagyobb gondot jelent egy olyan távvezeték, amely Goricskótól haladna Lendva felé, ugyanis a Muravidéket csak egy irányból táplálja villamos áram, és ugye mivel a Goricskón a Hodos-Muraszombat vasútpálya miatt ugye vannak ott ilyen lehetőségek, és ez lehetőséget biztosítana arra is, hogy áthidaljuk a különböző problémákat. Aztán vannak különböző községszintű gondok, aztán a kerékpárutat kiépítése, aztán fontos még az árvízvédelem, ez is egy kicsit szélesebb projekt, tehát a Szebeborcei víztározó, amely megkapta a Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium támogatását is. Azonban az ilyen drága projekteket több céllal kell megtervezni. Tehát nem csak az árvízvédelem, hanem például a víz megtartása, illetve megőrzése a szárazság idejére, és ez sajnos ezekből a jelenségekből több lesz. Tehát ez a víztározó is több célt fog szolgálni. Az első fázisban ez csak egy gátat jelent, aztán a másikban ugye már gyűjteni fogjuk a vizet, és ezzel még árvízvédelmet nyújtunk az egész alsó területnek, illetve a közeli mezőgazdasági területeknek biztosítunk öntözési lehetőséget. A Rimszka-Csárda projektet is itt említhetjük, ez egy nagyon komplex ügy. Ilyen céllal érdemes ilyen projekteket véghez vinni, hogy több célja legyen.
Pohajakból, tervekből tehát van bőven, reméljük, hogy valóra is válnak. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy ellátogatott a stúdiónkba, köszönöm, hogy megosztotta mindezt velünk, hallgatóinkkal.
Én is köszönöm, minden jót kívánok, maradjunk egészségesek, és tekintsünk optimistán a jövőbe.
Tisztelt hallgatóink, vendégem a Polgármester című műsorunkat hallották, melynek vendégállóz Glavacz Moravszke Toplice község polgármestere volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és egyben további kellemes időtöltést kívánok. Aktuális című műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A viszonthallásra!
Aktuális.